attól nem félek, hogy nem lesz munkám, és munkanélkül leszek. Inkább attól félek, hogy leszek boldog, mert hogy fogom élvezni az életet, hogy fogok megtalálni valamit, amit legalább annyira, hanem jobban élvezek, mint ezt, amit most élek. Aztán lehet, hogy most ezt túl gondolom, és akkor majd az lesz benne, hogy létszi, hadd ne kosarazzak már.
Hogy hívják azt a kosarast, a golomán?
De nekem van egyébként egy jó kis összeesküvés elméletem erről az egészről.
Valaki megvásárolja az Euroliga címet, valaki meg megnyeri.
Ezt nem akartam, hogy ezt így kimond.
Nem menő Dubájból képet feltölteni az Instagramra.
Forintot nem költöttél Netflixre, még most mond.
Nagy szeretettel köszöntjük a nézőinket és a hallgatóinkat. Itt a Neked Elmondom Podcast legeslegújabb adásában jelentkezik a két Neked Elmondom host. Nagy Levente és Golomán György. Köszöntünk mindenkit!
Köszöntük mindenkit! Rég volt ilyen, újra ketten vagyunk, és arra gondoltunk, hogy most egy olyan epizódot hozunk el nektek, mint amilyen még soha nem volt. Személyes vonal, érdekességek, olyan dolgok, amikről még nem is beszéltünk, még nem is hallottatok erről, se tőlünk, se senkitől. Tehát egy ilyen érdekes epizódra gondoltunk. Természetesen iratkozzatok fel YouTube-ra, Facebook-ra, Instagramra, TikTokra, mindenhol megtaláltok minket továbbra is, Patreonon is, Neked Elmondom név alatt. Azért gondoltunk erre az epizódra, mert igyekszünk egyébként epizódról epizódra fejlődni, és pár embertől visszajelzést kértünk, hogy miről hallanátok szívesen. Több embertől, több nézőtől is azt a visszajelzést kaptunk, hogy jó lenne, hogyha kicsit személyesebben beszélgetnénk történetekről, múltról, jövőről, nehézségekről, kihívásokról. És ezért raktuk össze ezt az epizódot, amiben most nyilván beszélni fogunk arról is, hogy Burgoszba igazolt a Gyuri, és megvan az új csapata, de arra gondoltunk, hogy végignézzük, hogy vezetett ide ez az út, milyen, ahogy említettem, milyen kihívásokon kellett keresztül menni a Gyurinak. Mit gondolsz erről az epizódról így elsőre, Gyurikám?
Én jobban izgulok, mint a legeslegelső részt, mint akármelyik résznél eddig, meg akármilyen interjúnál, amit valahattam, pedig aztán adtam egy párat már, mert hát nem tudok, hogy kicsit egy kis ízelítőt adtál, hogy milyen kérdések lesznek, és hát ennyire azért nem szoktam megnyílni senkinek, főleg nem újságíróknak, meg az internetnek, de figyelj, azért vagyunk, hogy szórakoztassunk, és nekem nincsenek titkaim, úgyhogy miért ne? Plusz, igen, boldogan jelentem be én is, hogy megvan egy csapatom jövőre, Burgoszba fog igazolni, maradok Spanyolországba, de majd ezt erről is fogunk beszélni, gondolom vannak kérdéseid erről is, és átmegyünk ezen is, hogy is jutottam el idáig, és mi is lesz a jövő cél.
Abszolút. Igen, ezekről is fogunk beszélni, de talán az első, hogy így belecsapjunk a közepébe a dolgoknak, azzal kezdeném így a gondolatmenetet, hogy mi ismerjük egymást egy ilyen 15 éve lassan, azért már 15-20 éve lassan ezt elmondhatjuk. És a karriered elején már azért, amikor így már láttuk, hogy belőled egy 2 méter feletti ember lesz, akkor tudható volt, hogy a legnagyobb esélye a Gyurikának van arra, hogy kosaras legyen. Már kiskorunkban tudtuk ezt. És azon morfondíroztam, hogy mit csinálnál, hogyha nem lenne kosaras? Tehát, hogyha mondjuk úgy alakult volna az életed, mint nagyon sok csapattársunknak annak idején, hogy nem kosaras leszel, hanem valami más kell, valami civil életben kell valamit dolgoznod.
Igen, ebben nehéz így belelátni, mert ahhoz, hogy én most mit mondok, a között nagyon nagy különbség van, ahol most van a fejem, meg ahol mondjuk 10 évvel ezelőtt volt. És hogy, mert ugye ez a pálya, ez a karrier, ez mondjuk 10 évvel ezelőtt dőlt volna el, hogy én nem kosaras leszek, hanem, mit tudom én, autószerelő. Tehát az, hogy akkor mi volt a fejemben, azt nehéz így visszagondolva látni. Azt tudom, hogy én mindig jó voltam így az emberekben és az embereknek az olvasásában, stb. Ami miatt egyébként az életemben pszichológiát választottam. Én jó tanuló voltam, úgyhogy szerintem, hogyha kellett volna, akkor valószínűleg elmentem volna egyetemre Magyarországon, és valamit ebbe az irányba tanultam volna, és valahol ezen a pályán tudnám magam elképzelni jelenleg. De mondom, az, hogy most mit gondolok magamról, és hogy most mi az a pszichológia nekem, meg stb., az teljesen más, mint amit 18 évesen gondoltam. Akkor lehet, hogy azt mondtam volna, hogy felmegyek tényleg autószerelőnek, vagy stb. Ilyesmi. De igen, szerencsém van azzal, hogy ez a kosárlabda eléggé dominánsan átvette a céljaimat, meg az irányítást az életemben.
De amúgy, ami érdekes így visszagondolva, hogy szerintem 15-14 évesek voltunk, amikor ugye voltak ilyen válogatott összetartások, és neked már akkor eszedbe jutott, egyébként lehet, hogy csak én voltam így visszagondolva, hogy eszembe nem jutott, hogy én válogatott edzőtáborba elhozzam a tanulnivalót, meg hogy az angol nyelvvizsgára készültél, akkor emlékszem. Tehát ez már ott volt benned ilyen 14-15 évesen is, hogy te valamiért nem is lehet, hogy már akkor így ki akartál törni, vagy világot akartál látni, de ez ott volt benned mindig.
Mármint mi, hogy a tanulás?
Hát ez a fejlődés, meg ez az előrehaladás, tehát bennem annyi idősen még nem volt ez.
Ja. Hát igen, és ez egyébként az is hozzájárult, hogy kimentem Amerikába még annak idején, hogy nekem az mindig ott volt, hogy a tanulás fontos, meg az, hogy intellektuálisan is fejlődjek, hogy ne csak a kosárlabda legyen az életem, főleg fiatalon, ez mindig ott volt bennem, meg hát igen, anyukám az eléggé szigorú volt ezekkel a dolgokkal, úgyhogy mindig ötöst akartam hazahozni.
Hát akkor azt mondod, hogy ez mögött az egész mögött az volt, hogy anyukád szigorú volt nevelés terén. Amúgy ez is egy érdekes téma, majd talán ennek egy külön epizódot kell szentelni, hogy mi a jobb, hogyha szigorú egy szülő, vagy ha inkább liberálisabban áll hozzá dologhoz, de akkor neked ez volt a fő indok.
A szigorú lehet, hogy nem is jó szó, de valahogy mindig nem tudom, éreztette velem, vagy az egész szituáción éreztette velem, hogy tehát teljesítenem kell, és hogy mindenből a maximumot kell kihozni. Mert anyukám nagyon nagy maximalista egyébként. És lehet, hogy ezt így valahogy áttette rám. Tehát nem azt mondanám, hogy nagyon szigorú volt, hogy mindig így pofonnal vált, hogy valami rosszat csináltam, hanem éreztetve volt az, hogy a kudarcot vallottam, éreztetve volt az, hogy a sikert értem el, és ezzel igazából motiváló voltam én mindig ilyen téren.
De szerintem mindenképp beszéljünk majd, mert én mostanában nagyon sokat gondolkozom ezen, hogy mi a jobb, ha mondjuk gyereked van, és hogy állsz hozzá, hogyha megmondod neki, hogy milyen irányba menjen, vagy hogyha adsz neki teret, hogy ő találja meg a sajátját.
Hát szerintem bizonyos dolgokban mindenképpen irányt kell mutatni. Nyilván az se, hogyha túlságosan szigorú vagy, és nem engeded, hogy a gyerek a saját hibáit is elkövesse, és azokból tanuljon. Mondom ezt úgy, hogy soha nem volt gyerekem. Én ezt csak így gondolom, hogy legjobban akkor tanul az ember, hogyha elköveti a saját hibáit. És utána tudja, hogy ha hozzányúlok a sütőhöz, akkor megég a kezem, és az nagyon rossz lesz nekem. Tehát ezeken a leckéken át kell esni, de ugyanakkor az alapvető értékeket valahogy mégiscsak bele kell tanítani az a gyerekekbe, szerintem. Én így látom az egészet.
Na, majd erről beszélünk még. Ami még szerintem érdekes, meg erről már beszéltünk is szerintem másik epizódban, hogy ami a kosárhoz vezetett téged, egyrészt az, hogy Körmenden ott volt mindig a nagy csapat. Mindig láttad, hogy mit lehet elérni, az egy úgymond egy ilyen kiugrás lehet az ember életében, hogyha valaki ott benne van a nagy csapatban, de ott a lehetőségek terén is, meg ahogy az életetek alakult, úgyhogy egész fiatalon elvesztetted az apukádat. Most hogyan változott annak idején a család élete, meg neked így a hozzáállásod, hogy oké, akkor innentől már úgy érezted, hogy te vagy úgymond a férfi, hogy akkor ez is hozzáadott ez, hogy meg kell felelned nekik?
Hát igen, megnehezedett a dolgunk egy jó pár évig ott annak idején. Azt azért nehezen mondanám, hogy úgy éreztem, hogy én vagyok a férfi. Nyilván én voltam a férfi, ha most a nemeket nézzük a családban, de nekem, ahogy mondtam, anyukám az eléggé egy maximalista nő, és hát ő volt a főnök mindig. Tehát arról félrejtés nem esett, hogy ő nála van a kontroll, és egyébként ezt szépen le is hozta. De igen, akkor volt egy jó pár év, amikor hát nagyon sokat kellett neki dolgoznia, és így mindenkinek nehezebb volt az élete, de hát fiatal voltam, úgyhogy én igazából annyira akkor még nem láttam át, hogy én mit is csinálok, mi is megyünk át igazából, így mint család, és hogy ez mennyire összekovácsol minket, így hármunkat, őt, engem, meg a húgomat. De igen, ez is mindenképpen ez is hozzátett ahhoz, hogy láttam, hogy ő mit csinál, hogy minden este hullán érkezik haza, és dől le, és másnap reggel 6-kor kell fel. Ez is hozzátett ahhoz, hogy nem éreztem annyira furának azt, hogy én hazaérek, az utolsó két órámat skippelem, hazaérek, és elkezdek edzeni délbe, és én is hazaérek 10-kor, mert átmegyek háromféle korosztálynak a kosáredzésén, meg akkor még a felnőtt csapatnak a kispadján is végigülöm. És akkor hazaérek, akkor kicsit tanulok, és akkor csinálom újra ezt másnap. Tehát lehet, hogy ez volt, hogy nem tűnt ez annyira furának nekem, hogy én most, nekem ez az élet most jelenleg.
Érdekes nagyon ez, hogy nyilván nem lehet ilyet kimondani, hogy ez formált azzá, meg ennek kellett történnie, hogy ide jussál, de érdekes az élet, hogy lehet, hogy akkor tök máshogy alakul, hogyha még mindig biztos. Itt lenne, nem?
Biztos, biztos. Teljesen más. Lehet, hogy nem lennék kosaras, lehet, hogy nem lennék, teljesen más ember lennék, ez biztos. Hogy jobb ember lennék, vagy rosszabb ember lennék, ez nehéz most így ezt megmondani nyilván. Hogy tőlem valaki kérdezni, hogy most akkor vagy visszakapom édesapámat, és feladok mindent, amit a 10 év adott, vagy 10-20 év, amióta meghalt, akkor nyilván azt választanám, hogy igen, szeretnék apukával felnőni. De ide hozott az élet, és nekem ez volt az utam, ezek voltak a nehézség, amikor át kellett mennem, viszonylag fiatalon, nagyon fiatalon,
yeah.
És ez formált azzal, aki most vagyok, és igazából egy életünk van, úgyhogy ezen hiába is gondolkodik az ember.
Ja. És miben kérnél tanácsot, ha lehetne bármi tőle, mondjuk a jelenlegi helyzetedben? Megint nehéz ez nyilván így, hogy már nagyon sok idő eltelt, de vagy gondolkoztál-e ezen, mondjuk így az elmúlt 20 évben?
Persze, persze. Szerintem ez most kicsit a kosárlabdától eltérő dolog, de így a párkapcsolatokban.
Aha.
Párkapcsolatok van, ahol jelen pillanatban az életemben most szívesen meghallgatnám, hogy neki mit kell mondania, és ő hogy látja az egészet, és ebben most tanácsot kérnék, hogy kezeljem a párkapcsolatokkal, az én se többi. Bármennyire is unalmas ez a válasz, ez van most a fejemben, de igen, erre nehéz így válaszolni így ennyi idő után.
Most, hogy így új csapat, szerintem megint aktuális, és valószínűleg te is szoktál ezen gondolkozni, mert most én is elgondolkoztam, hogy készültünk így az epizódra, hogy meg elkapcsán is, hogy tanácskérés, hogy másik csapat mindig volt a karrieredben döntési lehetőség, hogy milyen irányba menj, csapatváltás, országváltás, ami kapcsán szintén kérhettél volna tanácsot, de volt olyan az elmúlt időszakban, hogy úgy érezted, hogy máshogy kellett volna dönteni? Csapatterén mondjuk?
Nem. Tehát nem vagyok alapvetően az ember, aki megbán dolgokat, megbánom a döntéseimet, megbánom a tetteimet. Tehát úgy gondolom, hogy viszonylag van annyi intelligenciám, hogy át tudjak gondolni döntéseket, főleg nagyobbakat, és ezt meghozom, és amikor ezeket a döntéseket meghoztam, azt okkal hoztam meg, úgyhogy nem, nincs olyan, amit megbánnék, vagy ilyesmi lenne bennem.
Ez a döntéskérdés, ez ugye mindig érdekes téma, de az, hogy éled meg, akár a tavalyi évet, szerintem arról is beszélhetnénk röviden, hogy élted meg az, hogy új edző volt, hogy utána jött egy sérülés, most volt egy műtét, hogy azért mindig történik valami nyilván minden ember életében, de utána itt még a profi sportolók életében ez sokszorozódik, és gyorsabban történnek a dolgok. Szoktad magad úgy érezni, hogy így kicsúsznak a kezét között a dolgok? Tehát, hogy most azért nyilván érzem, hogy mire vagyok képes, de azért van olyan pillanat, hogy teljesen szétcsúszol.
Vannak, persze, vannak nehéz pillanatok. Legyen az egy fájó vereség, és okozhat ilyen nehéz spirált, nehéz pillanatot, vagy a sérülés, egy stb. Az előző szezonban is voltak, az előtti szezonban is voltak ilyenek, úgyhogy igazából megtanultam ezeket az érzéseket felismerni. Tehát kevésbé fókuszálok már a tényleges dologra, ami okozza, inkább az érzésre figyelek oda, mert mindig átláttam azt így 28 évesen, hogy ezek mindig jönni fognak. Tehát mindig lesz egy rossz. Egy rossz nap, az jön. Tehát következő 100 napból lesz egy rossz nap. És az lehet, hogy az okozza, hogy kimegy a bokám, lehet, hogy az okozza, hogy nulla pontot dobok 30 perc alatt, de lesz egy rossz nap. És hogyha ezt az érzést, amit akkor érzel, ezzel valamennyire meg tudsz barátkozni, legalább most a saját tapasztalatomból beszélek, annál egyszerűen fogod tudni ezt kezelni. És rá kell jönned, hogy ezek a rossz dolgok tesznek téged keményebbé. És ahhoz, hogy te sikert tudjál érni, ahhoz keménynek kell lenni, főleg a mai világban. Mm. És éppen ezért bármennyire is fura ez, és ezt nagyon nehéz látni, amikor benne vagy, az, hogy ami történik, az jó, hogy történik. Tehát az, hogy megsérültem, elszakadt a vádlim, és ki kellett ülnöm 5 hetet a szezon végén, nehéz volt, tudtam, hogy ez kockára fogja tenni a következőt. Tehát ilyenkor a realitás az mindig pofon vág téged. Viszont azt is tudtam, hogy most ezen átmegyek, összeszorítom a fogam, megcsinálom, amit kell, kontrollálom, amit tudok kontrollálni, és akkor majd egy szép napon ezt mind visszafizeti az élet.
De úgy van valami ilyen konkrét mentális gyakorlat, mondjuk, amit csinálsz mindig, hogy mit tudom én, vizualizálsz, mint hogy a Michael Jordan mindig beszélt róla, hogy ő elképzeli, fejben dobsz akár, vagy nem tudom, amit így napi szinten elvégzel, hogy mentálisan készen állj ezekre a kívásokra?
Van, szoktak lenni. Szoktak ilyen fézek lenni, amikor különböző dolgokat csinálok. Tehát vannak, hogy légzés gyakorlatokra voltam ráfüggve, van, hogy meditálásra voltam ráfüggve, volt, hogy ugyanúgy vizionáltam. Tehát én több éve dolgozok egy sportpszichológussal, pszichológussal, aki segít ezekben a dolgokban nekem. Úgyhogy vele szoktunk ilyeneket dolgozni, hogy mindig minél jobban mentálisan a toppon legyek, és ezekben a problémákban minél effektívebben tudjak helyreállni. Úgyhogy igazából egy valamit nem tudok mondani, mert én szeretek kipróbálni dolgokat. Legyen az jó, legyen az rossz, és utána eldönteni, hogy mi jön be nekem.
Most ugye a gyakorlatok meg a napi rutin kapcsán jutott eszembe az, hogy azért legtöbb sportoló fél a sérüléstől. Ott van benned, hogy felkelsz, bármelyik nap lehet valami, ami negatívan érinti a karriered. És van ilyen, én magamból indulok, hogy nekem amúgy volt olyan időszak, hogy beragad egy gondolat, felébredsz, egyből erre gondolsz. Neked van ilyen, ami mondjuk először ez jut eszedbe, vagy mondjuk fordítva a nap végén valami nyomás van, ott van a fejedben, hogy ez mindig ott van, az utolsó gondolatom a eladás előtt?
Ilyen nincs, hogy nekem minden nap benne van valami a fejemben. Van egy visszatérő, úgymond megoldatlan probléma, ami szerintem minden profi sportolónak benne kéne lenni a fejébe, vagy benne a fejébe, az az, hogy nekünk a karrierünk, ami az embereknek az életük végéig tart sokszor, vagy legalább nyugdíjas korunk, az nekünk valószínűleg a 30 éves korunkba, 30-as éveikbe befejeződik. És utána, amit te felépítettél, amit te voltál, úgymond, ami egy sportoló, annak vége lesz. És meg kell találnod egy új életet, ami ugyanúgy kielégít, amiben ugyanúgy megtalálod a kihívásokat, amiben ugyanúgy megtalálod azt a szenvedélyt, azt az izgalmat, amihez hozzá voltál szokva 30x évig. És ez az, ami bennem van, hogy mi lesz ez, és ezt hogy fogom tudni kezelni, és hogyha eljön ez, amit nem tudom, mikor fog eljönni, de ahogy beszéltük, egy sérülés akár azt is jelenteti, hogy ebbe a szezonban eljön, amit lekapok, hogy remélem nem, de ez bennem szokott lenni, hogy akkor mi lesz a következő, és hogy leszek utána boldog, és hogy fogom utána megtalálni magamat. Mert azért ez az élet, az valljuk be, profi sportoló élet, ez egy elég különleges, speciális élet, ahol van egyfajta státuszod, van egy fizetésed, vannak kiváltságok, amik a pályán kívül megadatnak neked, vannak dolgok, amik ugye a pályán folyamatosan adrenalinnal tudsz élni együtt, és ez izgalmat ad, és utána ehhez hozzászokik az ember, és nagyon sok sportoló ilyenkor el is csúszik ezen a jégen, amikor vége a karrierüknek, hogy most akkor hogyan tovább. Éppen ezért van ez bennem, hogy ez az egy, ami kicsit aggaszt, mondanám. Attól nem félek, hogy nem lesz munkám, és munkanélkül leszek. Inkább attól félek, hogy leszek boldog, mert hogy fogom élvezni az életet, hogy fogok megtalálni valamit, amit legalább annyira, hanem jobban élvezek, mint ezt, amit most élek. Aztán lehet, hogy most ezt túl gondolom, és akkor majd az lesz benne, hogy léci, hadd ne kosorazzak már, és hogy léci, csak hadd álljak a Burger Kingbe, és a szolgáljam ki a népet minimál bérért, lehet ez is. De ahogy ismerem magam, ez lehet, hogy nehezebb lesz nekem, mint egy ilyen szimpla váltás.
Ja. Yeah. De akkor most így azt mondanád, hogy ha mondjuk visszagondolsz a kis Gyurinak a gondolataira, hogy most azért így büszkén tekintesz magadra, tehát hogy most boldogan éled meg ezt a mostani életet, tehát kimondhatjuk, hogy boldognak érzed magad.
Igen. Igen. Nyilván a boldogság egy komplikált dolog, meg vannak nehéz napok, jó napok, most boldog, hogy vagyok, de én alapvetően büszke vagyok arra, amit elértem, amit csinálok, arra az emberre, aki vagyok. Úgyhogy ebből a szempontból igen, most az, hogy boldog vagyok, nem vagyok boldog, ebben nehéz eligazodni, meg erre nehéz bármit is mondani, meg sok figyelmet helyezni arra, hogy most éppen boldog vagy, nem vagy boldog.
Kicsit így Burgoszra rákanyarodom meg arra, hogy nagyon sok országban éltél már, sok dologról van tapasztalatod. Tudsz olyan konkrét példákat mondani, amúgy, ami mondjuk így, ha belegondolsz a magyar, nem is feltétlen ismeretségi körödben, hanem az emberekben, meg amit a médiában, a hírekben lehet olvasni, hogy milyen dolgok vannak, amiről a magyar emberek teljesen más gondolnak, mint mondjuk a világ más pontján élő emberek, akár kultúrában, akár hozzáállásban dolgokhoz. Ez lehet, erről egy teljes epizódot lehet beszélni egyébként, mert tökre érdekes dolog ez, de így mit látsz így az elmúlt X évből?
A legeslegnagyobb dolog, amiről te meg én sokat beszélgettünk már szerintem, az, hogy nem szenvedés az élet. Tehát Magyarország úgy éli az életét, hogy az élet az egy szenvedés. És ennek nyilván megvannak a történelmi okai, megvannak a jelen állásban, jelen pillanatban, ahol tart az ország, az életünk, az okai. De ez nagyon nagy van hozzáról az is, hogy egyszerűen a mentális beállítottsága az embereknek, és nyilván most ez egy eléggé nagy kijelentés, nem mindenki ilyen, de ez nagyon benne az emberekben, hogy panaszkodunk, hogy semmi soha nem jó, hogyha valaki nem olyan, mint mi, akkor az semmiképpen nem jó, nem vagyunk befogadóak ilyen szempontból. És az élet az sem, hogy élvezzük, nem azért, hogy szenvedjük. És ez kicsit benne van az emberekben, hogy tényleg szenvedő nép vagyunk.
De tudod, ez olyan, hogy ha valaki beleszületik ebbe, akkor tényleg létminimum alatt él valaki. És azt mondod neki, hogy ne szenvedj, nem tudod úgy azt kihozni, ezt az embert onnan. Vagy nagyon nehezen, vagy nagyon nagy szerencse kell hozzá, hogy onnan kigyere.
Ültem asztalnál olyan emberekkel, akik éppen azon gondolkodtak, hogy a 100 millió dollárjukat hova rakják, a stock marketban, meg ültem olyanoknál is, akik szakadt pólóba ültek, meg nem tudom mikor fülöttek utoljára, és mind a ketten, és nem, most nem magyarokról beszélek, ez most éppen egy amerikai példa, Los Angeles-i példa, ennyire is leszűkítem. És mind a ketten teljesen máshogy látták, mint a magyarok. Tehát mind a ketten más volt a boldogság nekik, mint a magyaroknak. Tehát ugyanaz, akinek nem volt pénze, vagy éppen nem tudta pontosan, hogy honnan fog jönni a következő pénze, ugyanúgy az, akinek milliárdok voltak a számláján, ugyanaz a boldogság mindenkinek. És ezt nehéz látni, és ilyenkor elvezük az ember azokban, hogy most akkor neki milyen van, neki milyen színű a bőre, amikor ezek helyett a dolgok helyett vannak olyanok, amik tényleg boldoggá teszik az embert, és amikre fókuszálni kellene.
De én ezt értem.
Én ezt így látom, de
ezt értem, de azért nagyon nehéz egy gyári munkásnak azt mondani, hogy vedd észre, hogy ott van a családod körülötted, és legyél boldog, közben látod, hogy nem tudsz annyi ételt oda rakni az asztalra, nem tudod elvinni nyaralni a családot, nem tudod ezt csinálni, nem tudod azt csinálni. A közben a tévé is azt mondja neked, hogy ott vannak a kőgazdag fiatalok, és ezt mondja neked a TV2 az arcodba, hogy már 17-18 évesen így élnek emberek. te meglátod, hogy senki körülötted nem él, így közelébe sincsenek. Ennek azért az ott, hogy nagyon nehéz.
Persze, persze. És ezért mondom, hogy ez nem 100%-ban most csak arról szól, hogy most a mi kultúránk ilyen, vagy mi beállítottságunk ilyen, mert tényleg én ezt megértem, meg azokat, ezeket az embereket nagyon is tisztelem, akik így élnek, és valahogy ahogy így is megoldják. De ehhez mindenképp hozzátartozik az is, hogy jó van, nem kell elfogadni a szenvedést, és szenvedve élni. Tehát oké, vannak nehezebb dolgok, nehezebb szituációk mindenkinek, és tényleg gyári munkás látja, hogy így is lehetne élni, az eléggé szomorú dolog tud lenni, és nehéz így élvezni az életet, ez nyilván hozzátartozik, az, hogy a minimálbér legalacsonyabb a környéken mindenhol Magyarországon, de én ezt látom egy nagy különbségnek, és nyilván ennek más csomó oka van.
Igen. Pont az ellentetje a következő kérdésem. Mit szeretsz ebben az országban? Mi az, ami pótolhatatlan külföldön? Akkor külföldön éltél, összehasonlítva a két vagy több országot?
Hát ugye nekem ez az otthonom, tehát ez az, ahol én szocializálódtam, és ez az ország az, aki belém nevelte a legalapabb értékeimet. Itt vannak a legközelebbi barátaim, a családom, tehát ezek azok a dolgok, amik nekem nagyon közel állnak a szívemhez, és ez nehéz azért pótolni akárhol is. Úgyhogy igazából ez a fajta része, ez mindig nagy része lesz a szívemnek.
Következő 1, 2, 3, 4 kérdésemre, ami következik, egy szavas válaszokat kérek. Készen állsz?
Ajjajajajaj. Nem tudom, de persze készen, mindenre készen állok.
Hol etted életed legjobb ételét?
Olaszország, Bari. Ennél azért nehezebbeket kérdez, mert ez nagyon egyszerű volt.
Mi a leggyönyörűbb hely számodra a világon?
Malibu.
Létezik szerelem első látásra?
Létezik, de nagyon ritka.
Hosszú élet dicsőség nélkül, vagy rövid és dicsőséges?
Ugye definiálni, operációs definíciót szeretnék a dicsőségről, pontosan.
Ez a te definíciód a fejedben, ez a te definíciód.
Pá, hosszú élet dicsőség nélkül, nem tudom.
Hosszú élet dicsőség nélkül, azt választod?
Meg azt is definiálják, mi a hosszú, mi a rövid, most 100 a hosszú, vagy a 60 a hosszú.
Ez a te döntésed most?
Ez az én döntésem, rövid élet dicsőséggel. Rövid élet dicsőséggel.
Hol volt élete a legnagyobb bulia?
Körmendi Rábapart.
Hol voltál a legboldogabb életedben?
Miami.
Ez volt az egy szavas válaszos szekciónk. Egyesével nem menjünk bele mindegyikbe, de rákanyarodhatunk szerintem Burgosra, hogy ott mik az elvárásaid. Most ugye a második éved lesz Spanyolországban, most a első osztály után ez másodosztály lesz. Amennyire tudom, és nyilván meséltél róla, tehát azért belátok, hogy milyen elvárásokkal néznek rád, de erről szerintem mesélj így a nézőknek, hogy mit vársz el te magadtól, mi lenne a legjobb kimenet ennek az egésznek, milyen ez a csapat, és így unblock, hogy látod ezt a szituációt most, amiben benne vagy.
Hát akkor kezdjük ott, hogy megműtötték a vállamat a nyáron, úgyhogy egy sérülésből fogok beilleszkedni ebbe a csapatba. Ugye nem volt a legnagyobb beavatkozás, de mégiscsak egy műtét volt, ami rehabot igényelt utána, és még mindig, hát ha nem is 100%, de 90%-on vagyok, szezonra valószínűleg kész leszek, de ettől függetlenül ez megnehezítette az off-season-t, és emiatt is nagyon, nagyon örültem, hogy a Burgostól kaptam egy ilyen ajánlatot, ami igazából arról szól, hogy 2 éves deal, hogyha feljutunk, akkor automatikusan meghosszabbodik, és plusz 1 évem lesz velük az ACB-ben jövőre. Amennyiben nem, akkor ott a vége fuss el véle ennek a szerződésnek. Így hát természetesen a feljutás a cél, és a Burgos ez egy olyan csapat, ami már évek óta szeretne feljutni. Ugye ők eléggé komoly kosárlabda kultúrával rendelkeznek. Tehát a Burgos városában a kosárlabda az egy nagyon nagy dolog. Nagyon 10 000-en vannak a meccséken, még másodosztályban is, tehát ez egy nagyon komoly szervezet, meg csapat. Csak valamiért mindig úgy jött ki, hogy nehéz ebből a ligából feljutni. Úgyhogy az ideje is egy ilyen szezon, és úgyhogy ez a cél, meg ez az elvárás mindenképpen, és ezért is rakták össze ezt a keretet, és választottak engem ki, mert tudják, hogy velem biztos, hogy feljutnak. A Leb Gold, vagy a spanyol másodosztály eléggé erős lesz. Tehát európai szinten most jó, nincs a top ligák között, ezt be lehet látni, de 5-6 olyan csapat is van, aki szinte ACB-s keretet tett össze, és a feljutást célozták meg, ami azért elég sok. Úgyhogy szerintem nagyon kiélezett lesz, meg ahogy hallottam, ugye nem játszottam is ebben a ligában, de ez egy nagyon nehéz liga, nehéz itt érvényesülni, főleg hogyha még nem játszottál itt, és nem ismered a közeget. De hát ez általában így szokott lenni mindenhol, ahol megyek, mindenhol úgy szokott lenni a új kihívások, új kultúra, és új dolgok, úgyhogy ugye van az Estudiantes, Real Betis, nem Real Betis, a Sevilla, Obradorio, Palencia, Fuenlabrada, Burgos, most ez a 6 jut eszembe. Ez mindegyik feljutást célozta meg, és szeretne feljutni. Most az, hogy ki milyen csapata lesz, azt meglátjuk, és hogy ki jut fel, de ez eléggé kiélezett lesz, az biztos.
Tavaly a Palencia meg az Obradorio esett ki? Elsőből.
Igen.
A Palencia ellen emlékszem, ott volt egy jó meccsed, nem? Amikor az edző mondta, hogy tiéd minden dobás, vagy ami ilyesmi volt, nem? Ami ilyesmi, emlékszem, hogy ki valami figurát kitalált, akkor még az első edző volt. Az a Palencia ellen volt szerintem. Amikor jó meccsed volt.
Jó meccsre emlékszem, most arra, hogy lett volna ilyen, arra nem emlékszem, hogy kitaláltak rám egy figurát.
Nekem ez megmondott valamiért, amikor mondtad
előtte. Azt tudom, hogy jó meccsen volt, igen, de... És azt hiszem, hogy kikaptunk a végén, és az nagyon fájó vereség volt, és ott egy kicsit, ott ez, hát nagyban hozzáállt, hogy kirúgták azt az edzőt, de igen, ez... Én is emlékszem. Szerintem ott volt a legmagad, dobtam a legtöbb pontot
azon. Ja, én is emlékszem, hogy az a 20 fölött volt az egy, szerintem az egy olyan meccs volt, ami...
Valahogy így, aha.
De az egy jó meccs volt, ami egy jó előjel, tehát az a karakterű csapat lesz ott egész évben veled szembe, akkor itt 20-at kell átlagolnod szerintem körülbelül.
Hát ja, bízom benne, hogy jó lesz a szerepen, jó lesz a csapat, megtalálom magam, de szerintem nem aggódok, hogy bármi probléma lenne. Ha vállam rendben, ez is egészséges leszek, akkor szerintem jól fogunk muzsikálni. Miatt nem aggódom.
Így a Burgos után néhány kicsit ilyen filozófikusabb vonali zárásképpen. Mit szólsz hozzá?
Hát, mindenre nyitott vagyok.
Egyrészt...
Azt mondod, hogy bárki tud tőlem tanulni így filozófikusan dolgokról? Hogy én hogy látom a világot? Erre gondolsz?
Szerintem sok embert érdekel, igen. Tehát azért mégis Magyarország top sportolói között vagy. Na, szoktál azon gondolkozni, hogy van-e élet a halál után?
Szoktam gondolkodni, és szerintem van.
És milyen formában?
Tehát akkor most menjünk bele a vallásokba, mit gondolok a vallásokról?
Szerintem annak szeretünk egy másik adás, most valahogy valláson kívül próbáljuk meg, ha egyáltalán lehet-e ezt, lehet, hogy nem is lehet valláson kívül ezt értelmezni, de ha szeretnél, belemehetsz nyilván.
Tehát én úgy gondolom, úgy látom ezt az egészet, szerintem az alapvetően minden vallásnak hasonlóak az elvei, hasonló az elképzelése. Vannak kis eltérések mindenben, ezért én nem teszem magam egyik valláshoz se annyira, de alapvetően én hiszem azt, hogy van valami nagyobb nálunk, van valami, ami úgy irányítja ezt az egészet, vagy ami felettünk van, és ezt meg fogjuk látni, amikor meghalom. Valamilyen formában, hogy mit valószínűleg el tudom képzelni, az vagy kedvezni fog nekünk, vagy pedig nehezebb lesz utána ott a sorunk, bárhol is megyünk a halálunk után. Én ebbe hiszek, és ezért így is próbálom élni az életemet, hogy, mindig a jó, jóra törekszem, a jó döntéseket akarom meghozni, és az igaznak élek, az igazságnak élek.
Beszéltünk már erről, most e kapcsán eszembe jutott valami, hogy mit gondolsz a hazugságról, tehát hogy mondod, hogy mindig az igazadnak akarsz élni, mindig meg akarsz igazat mondasz mindig. Magadnak szoktál hazudni amúgy?
Amikor megkérdezted, hogy van-e valamit megbánok, van-e olyan döntés a karrieremben, hogy megbánok, akkor az egy dolog, ami eszembe jutott, az az, hogy amit bánok, hogy egy kicsit későn ébredtem erre rá, hogy az igaznak kell élni, és az igazságot kell priorizálni mindenhol. Mert jó pár, nagyon sokáig ezt nem láttam át, azt hittem, hogy tudom én azt úgy formálni, ahogy én nekem az éppen jól esik. Tudom én okosabb vagyok ennél az egésznél. Ez nem...
Most mire gondolsz egy konkrétan?
Egy kis csalás, egy kis... Ez mindenre igaz lehet. Tehát, hogyha nem dobsz plusz 100-at az edzés után, akkor azt azért fizetni fogsz később. És nem lehet azt, hogy jó van, ma ezt elcsalom. Mm. Nincs se lesz semmi. Én jobban tudom.
És volt olyan idő, hogy így gondolkoztál?
Volt olyan. Sokáig volt olyan. És ez másra is igaz. Most ez csak egy példa volt. Mert azért a kosárlabdában én próbáltam mindig a maxra törekedni, ahogy azt már átbeszéltük. Úgyhogy most csak ez csak egy példa volt. Nem azt mondom, hogy én mindig sokat elcsaltam az edzésekből. De volt, hogy éppen nem kedvezett nekem az igazság, akkor hazudtam. És ezt hát nehezen, de megtanultam, és ez jó lett volna, hogyha ezt kicsit korábban tanulom meg, mert tényleg ez nincs menekvés az igazság elől, és előbb vagy utóbb valahogy el kell számolni azért, hogyha nem annak élsz.
Nem is gondoltam volna, hogy ez egy ilyen erről még nem beszéltünk, hogy ez egy ilyen átalakulás volt benned, hogy ezt meg kellett
tanulni. Nem, mindenképpen. És még mindig dolgozok ezen. Tehát ez nem egy olyan, hogy egyszer csak a semmiből át tudsz állni erre, tehát még mindig dolgozok ezen, de igen, ez mindenképp egy átalakulás folyamat volt.
Igen. A következő kérdés, az kérlek szépen az lesz, hogy mi számodra a barátság?
Ez egyik, nekem egyébként az egyik legfontosabb dolog az életemben, a barátság és a barátaim. Nyilván szerintem ennek így kell lennie, meg így van helyén, és szerintem az, hogy az embernek vannak barátai, akikre támaszkodhat, akikkel szórakozhat, az egyik legfontosabb dolog az életben. És ezért én hálás vagyok, hogy ilyen barátaim vannak, mint amelynek vannak, akik jóban, rosszban ott vannak, viszont igen, biztos az is hozzátartozik ehhez, hogy ahogy beszéltük, viszonylag korán elvesztettem édesapámat, és annak idején hát sokat támaszkodtam a környezetemben lévő barátaimra, és sokat segített, és azért ez egy eléggé speciális fajta barátság van köztünk szerintem, legalábbis az én részemben.
Az utolsó kérdésem nem más, mint az, hogy mi az, ami nélkül nem tudsz élni?
Szerintem minden embernek nagyon fontos, hogy legyen egy alapvető támasz az életében. Egy támaszpontjai. Legyen az család, legyen az barátok, legyen az kutya, legyen az egy otthon, egy ház, egy valami, ami éppen neked a mentális támaszt tud adni. Ez szerintem mindenkinek nagyon fontos. És nekem is ez nekem a család és barátaim, úgyhogy én mindenképpen ezt mondanám, hogy ez a legfontosabb dolog. Úgyhogy igen, ez nálam ez ilyen egyszerű.
Igen, ezek mind nagyon fontos dolgok, tehát ezek nélkül azért nem lehet elképzelni, de kicsit tovább tekerve a gondolatodat, most egy olyat mondj, ami nem sablon, ami először eszedbe jutott igazából, hogy mi az, aminek Golomán György nem tud élni. Bum!
Sauvignon Blanc.
Na, ezt a választ már elfogadjuk.
Tudtam, hogy ki fogod venni belőlem, hosszú léte.
Ezt a választ már elfogadom. Jó, hát ezt gondoltuk így a mai epizódnak. Hogy érezted magad, Gyuri?
Jól éreztem magam, jól beszélgettünk. Remélem, hogy tetszeni fog mindenkinek, vagy nem tetszeni, igazából mindegy, mert ezt tudtam, ez vagyok én. Úgyhogy várunk szeretettel a következő adásban is, gyertek, iratkozzatok fel. Minden jót, jelentkezünk Sovenországból a következőnek.
Így igaz. Hogyha még esetleg van valami kérdés, amire örültetek volna, hogyha jobban kitérünk, vagy még bennetek maradt valamilyen kérdőjel, akkor nyugodtan kommentáljátok, és válaszolni fogunk rá mindenképpen. Köszönjük, hogy végighallgattatok minket, iratkozzatok fel YouTube-on, Facebookon, TikTokon, X-en, Patreonon, mindenhol neked elmondom név alatt megtaláltok, és hogy mondta Gyuri is, érkezünk a következő epizóddal, ahol már Spanyolországból fog bejelentkezni Gyuri. Köszönjük, hogy itt voltatok!
Sziasztok!
Sziasztok!